Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa pokorra jut a migráció miatt, eme kemény szavakkal ment neki az amerikai elnök az öreg kontinensnek az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Donald Trump felszólalásában saját országának sikereit hangsúlyozta, miközben élesen bírálta a szövetségeseit is. Az ENSZ közgyűlésen felszólaló amerikai elnök közel 40 perccel túllépte a számára meghatározott időkeretet, és nem fukarkodott a bírálatokkal. Szijjártó Péter a közösségi oldalán reagált Donald Trump kijelentésére, amely a Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott találkozóján hangzott el. Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélve, az amerikai elnök közölte ukrán kollégájával, hogy beszélni fog barátjával, Orbán Viktorral, mire Zelenszkij úgy reagált, szerint a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával. Az elhangzottakra egyelőre egyetlen mondatos válasz érkezett magyar részről. Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Magyarország mindig a kelet-nyugati együttműködés mellett fog érvelni, ugyanis hazánk példája is jól mutatja azt, hogy ez milyen hatalmas előnyökkel és hatalmas lehetőségekkel jár, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter a globális fejlesztési kezdeményezéssel foglalkozó magas szintű ülésen leszögezte, az emberiség most a veszélyek korában él, a hidegháború óta ez a világpolitika legfeszültebb időszaka, és a jelenleg zajló konfliktusok sajnos mind az újbóli blokkosodás irányába mutatnak. Kifejtette, a világ tömbökre osztásán Magyarország korábban már súlyosan rajta veszített. A gazdasági növekedést inkább lefelé, még az inflációt felfelé mutató kockázatok övezik, mondta a kamatdöntő ülés után tegnap a jegybank elnöke. A monetáris tanács 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Ez megfelel az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály kiemelte, a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, a monetáris tanács továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Úgy értékelte, a forint erősödése és az árfolyam stabilitása alapot adhat az inflációs várakozások letöréséhez. Beszélt arról is, a háztartási hitelezés bővülése élénk, a vállalati hitelpiacon viszont visszafogott a növekedés. A Magyar Nemzeti Bank enyhén csökkentette idei GDP prognózisát. A jegybank 4,6%-os inflációval és 0,6%-os gazdasági növekedéssel számol. A 2026-os inflációs előrejelzést ugyanakkor 3,7%-ról 3,8%-re növelte, változatlan 2,8%-os GDP növekedési várakozás mellett. Öt részes sorozatban mutatják be a hamarosan induló nemzeti konzultáció kérdéseit, jelentette be még tegnap a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs akkor ismertette is az első kérdést, amely arról szól, a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó rendszert egy magasabb adókulcsú többsávos adórendszer váltsa fel. Ma kiderült a nemzeti konzultáció második kérdése, egyetért ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket, közölte a miniszter. Hídvégi Balázs emlékeztetett, a kormány január 1-ével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026-tól pedig a két gyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet. Bővül a következő években a magyar és az azerbajdzsáni egyetemek együttműködése, mondta az MT-nek Honkó Balázs. Közös kulturális programok megvalósítására is készül a két ország, tudatta a kulturális és innovációs miniszter, aki Bakuban folytatott megbeszéléseket Azerbajdzsán oktatás és kulturális tárcavezetőjével. Már 387 intézmény vesz részt az Országos Iskolakert Fejlesztési Programban, közölt a környezetügyért felelős államtitkár. Idén is 25 óvoda és 25 iskola fejlesztése fejeződött be az országos programban, mondta Rajsz Anikó, aki szerint kiemelten fontos a környezeti nevelés. Izrael villanógránátokkal, robbanófáklyákkal és feltehetően vegyi anyagokkal támadta meg a Gázába segélyszállítani szándékozó palesztin barát flottillát, amikor az a háború sújtott a palesztin terület felé tartott, közölték az akció szervezői. A Global Sumud flottilla augusztus végén azzal a céllal indult Barcelonából, több száz aktivistával a fedélzetén, hogy áttörve Izrael tengeri blokádját a gázai partoknál, humanitárius segélyt szállítson a háború sújtotta terület lakosságának. A szumud arabul kitartást jelent. Végül az időjárásról. Holnap felhős lesz az ég, előbb többfelé, aztán napközben már inkább csak keleten, északkeleten hullik nagyobb eséllyel csapadék. Sokfelé lesz élénk, olykor erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15, napközben aztán 15 és 20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mikrofonnál Domán Vivient hallják. Ma dr. Pintér Márta Zsuzsanna, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dékánja, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, irodalom és színház történész, egy születésnaposról, Pázmány Péterről oszt meg olyan érdekes információkat, melyek a hallgatóinknak is újdonságok lehetnek. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Sok szeretettel köszöntöm ismét rádiónkban, most már visszatérő vendégként mondhatom így. Eseménydús volt a szeptembere, viszont most egy évfordulósról fogunk beszélgetni, Pázmány Péterről, hiszen október 4-én ünnepeljük a születésnapját.
Ráadásul tavaly egy igazán kerek évfordulója volt ennek a születésnapnak, nagyon sok fontos eseménnyel, konferenciával, még a COVID-helyzetben is. Pázmány életműve egy olyan életmű, amit éppen az utóbbi évtizedekben kezdünk igazán felfedezni. Tehát ezek az évfordulós megemlékezések is nagyon jók. Már 2 évtizede folyik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az ő műveinek a kritikai kiadása. Ez egy nagyon nagy vállalkozás, ami Hargitai Emil vezetésével most már lassan a végéhez fog közeledni, és Pázmány nagy műveit, a levelezését, azokat az irodalmi és nyilván teológia alkotásait, amiket eddig alig ismertünk, nem nagyon voltak benne a köztudatban, most egészen más fényben világítják meg ezek a Pázmány előadások, a Pázmány kritikai kiadás. Nagyon érdekes, hogy azt gondoltuk volna, hogy az életrajzával kapcsolatban már nem kerülhet elő semmilyen új adat, és éppen Tusor Péternek a különböző itáliai levéltárakban folytatott kutatásai nyomán egy csomó olyan tény megdőlni látszik, amit korábban egészen biztosnak gondoltunk. Például a születési helye is, hiszen azt tudjuk róla, hogy Nagyváradon született, de igazából egy Nagyváradhoz 10-12 kilométerre levő kúriájában született meg a családnak. Egy olyan helyen, amit aztán a török elpusztított, és Pázmány maga is mindig Nagyváradot, ezt a mindenki által jól ismert és nagyon komoly humanista hagyományokkal rendelkező püspöki székhelyet nevezte meg a saját születési helyeként. De ugyanígy egy módosítás az életrajznak az a tény is, hogy ő 10 évesen lett árva, és a mostoha anyja hatására katolizált. Újabban már tudjuk azt, hogy 2 éves korában vesztette el az édesanyját, és a katolizálásában nem csak, vagy nem egyértelműen a katolikus mostoha anya, hanem a kolozsvári jezsuita gimnázium volt a meghatározó. Ez nagyon érdekes, én magam Mikes Kelemen életrajzát kutatva jöttem rá, hogy például Mikessel kapcsolatban is volt egy ilyen nagyon hasonló vélekedés, hogy ő pedig a katolikus mostoha apa hatására katolizált, hiszen egy régi protestáns családba született a Mikesek, másik ága mindmáig protestáns ág maradt, és Mikesről is az derült ki a jezsuita háztörténet alapján, hogy a gimnáziumba érve egy néhány hónapos felkészülési idő után ott katolizált, és ebben elsősorban a tanárainak volt szerepe. Hát visszatérve Pázmányhoz, ugyanezt látjuk az ő életrajzában is. Tehát ez egy nagyon fontos momentum, mint ahogy nagyon fontos az is, hogy viszonylag korán elveszti az édesapját, ezzel az a fajta megyei karrier, hiszen az édesapja főszolgabíró volt, ami ott Erdélyben rá várhatott volna, ennek a lehetősége megszűnt a számára, és szinte egyértelműen kijelölte a pályáját az, hogy innentől kezdve a jezsuita rend kötelékében, jezsuita szerzetesként, a tudományoknak szentelve az egész életét, lesz majd egy nagyon jelentős alakja a magyar művelődésnek.
Mit tudunk még az életéről, hiszen azt azért a hallgatóink is tudják, hogy a katolikus megújulás meghatározó alakja Pázmány. Határoljuk be egy kicsit ugye így évszámok szerint is, hogyha valaki nem emlékezne, hiszen azért, ahogyan említette is a beszélgetés elején, keveset tudunk Pázmányról. Nincs annyira benne a köztudatban, mint esetleg a modern írók, költők, úgymond az utcaembere is jobban ismer.
Igen, nagyon érdekes, ezen gondolkodtam, hogy az utcaembere számára Pázmány jelen van, de nem mint író, nem mint teológus, nem mint prédikátor, hanem mint olyan intézmények alapítója, amelyeket máig ismerünk, és amelyek máig nagyon fontosak nekünk. Tehát a Pázmány Péter Egyetemről, arról, hogy Pázmány alapította az első egyetemet Magyarországon, ami aztán hosszú ideig működőképes is volt 1637-ben. Erről mindenki hallott, még ha ezt a tényt nem is tudja, de a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nevével, vagy azt, hogy a két világháború között Pázmány Péter Tudományegyetemként működött az Eötvös Loránd Tudományegyetem, erről azért mindnyájan hallottunk, és aki Bécsben jár, az találkozik a Pázmáneummal. Tehát valahogy, mintha az intézmények túlélték volna az ő irodalmi hírnevét, és leginkább ezek miatt emlékeznénk ma rá. De természetesen egy irodalomtörténész, vagy aki komolyan foglalkozik magyar irodalommal, magyar szép prózával, az nagyon jól tudja, hogy Pázmány, mint a legkiválóbb stiliszták egyike van jelen, és nagyon nagy hatást gyakorolt nem csak a 17. és a 18. század magyar prédikátoraira, íróira, költőire, hanem még a 20. századiakra is, hiszen a nyugat nemzedéke is vissza tudott nyúlni például Kosztolányi Pázmány próza stílusához. Az életrajza azért tűnik nagyon egyenes vonalúnak, hiszen egy ilyen korban szokásos tudományos életrajz. 1570-ben született, és 1588-ban lép be 18 évesen a jezsuita rendbe. Ez a rend a 16. század végének legkiválóbb iskoláztatását tudja biztosítani. A kolozsvári jezsuita kollégium az első, amit Magyarországon a rend alapított, tehát nagy jelentősége van, nagyon kiváló tanárai vannak, mindent megkap a rendtől, hogy egy kiváló gimnázium legyen, hiszen egy emblematikus helye Magyarországon a rend megtelepedésének, ezért Pázmánynak is kiváló lehetőséget nyújt. És 1588-ban, amikor belép a rendbe, utána természetesen a tehetségénél fogva Krakkóba küldik noviciusnak, majd pedig Bécsbe tanulhat filozófiát, és Rómában hallgathatja a teológiát. 5 évet tölt Rómában, és ezért ez egy nagyon meghatározó időszak, nem csak amiatt, amit ott elsajátít, hanem a kapcsolatrendszer miatt is, amit a Vatikánnal ki tud építeni Pázmány ebben az időben. Amikor hazatér, természetesen tanárként kezdi a pályáját, ahogy minden jezsuita, Grácsban, a gráci gimnáziumban, illetve katolikus egyetemen tanít, és egészen addig úgy tűnik, hogy ez a nagyon tudós elméleti karrier lesz az övé, ami Kassán föl nem tűnik egy olyan protestáns prédikátor, Alvinczi Péter, akivel szemben úgy tűnik, hogy Forgács Ferenc püspök és mások tehetetlenek. Tehát 1601-ben meghívást kap, térjen vissza Magyarországra, legyen Kassán hitszónok, legyen egy méltó ellenfele Alvincinek és annak a protestáns lelkészi körnek, akik itt működnek, és hát nagyon sikeres is ez a hazatérés, hiszen teljes szívvel, lélekkel veti bele magát a hitvitázó irodalomba, és itt lesz az majd nagyon nagy előnye, amire az előbb hivatkoztam, hogy kiváló stílusa van. És nem csak a saját stílusa kiváló, hanem kiváló parodista is. Tehát olyan stílusparódiákat készít Alvinczy Péter vagy mások ellen, amelyek a szarkazmusukkal, nagyon kemény kritikájukkal, a szójátékaikkal, Pázmány egyéni leleményeivel, játékos, de ugyanakkor nagyon metsző stílusával hatalmas közönséget vonzanak, és a röpirataira újabb és újabb válaszok születnek, kialakul egy olyan polémia, amiben nagyon élesen kikristályosodik már a két oldalnak az álláspontja. És azt gondolnánk, hogy ez a korai Pázmány, aki megírja az 5 szép levelet Alvinczy Péter ellen, ami már a címében is ironikus, 5 nagyon csúnya levélről van szó, hogyha arra gondolunk, hogy a személyeskedéstől egymás hitbeli elveinek a kigúnyolásáról, egymás stílusának a kifigurázásáról, sőt, egymás nevének a kigúnyolásáról van szó ezekben a levelekben, de már önmagában az a keret, hogy Pázmány ezt nem mint egy jezsuita prédikátor írja meg ezt az 5 szép levelet, hanem belebújik Alvinczy egyik kollégájának a bőrébe, és mint protestáns prédikátor kér tanácsot Alvinczytól, hogy hát hogyan, mit mondjon ő a katolikusoknak, hogyan feleljen a vágyaikra, hogyan tudná a saját hitét megvédeni. Tehát önmagában ez egy stílusbravúr, korábban ilyennel nem találkoztunk a magyar irodalomban. Az, hogy ő ezt mennyire komolyan veszi és jól csinálja ezeknek az első éveknek a hitvitázó iratait, leveleit, azt mutatja, hogy amikor megírja élete főművét, az isteni igazságra vezérlő kalauzt 1613-ban, akkor az 5 szép levélből is emel bele részleteket.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben ma egy születésnaposról beszélgetünk. Pázmány Péter alakját és prédikációinak jelentőségét dr. Pintér Márta Zsuzsanna, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dékánja, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, irodalom és színháztörténész mutatja be.
Hargitai Emil azt szokta mondani hosszú évek kutatása után, hogy akárhonnan nézik a Pázmány életművet, Pázmány egész életében egyetlen könyvet írt, ezt a bizonyos kalauzt, amit így emlegetünk. Tehát mindent beletett, ami 1613 előtt számára fontos és érdekes volt, és 1613 után még mindig tovább írja más műveiben is a kalauz egyes tételeit. Tehát egy olyan főműnek készült a kalauz, amiben Pázmány minden gondolata, minden fontos dolog, amit el akart mondani, benne van. és amelyik egyébként még így is tartalmaz anekdotákat, színes történeteket azért, hogy olvasmányos legyen, és mindenkihez el tudjon jutni. Azt mondtam, hogy a 16-17. Század irodalmából nő ki majd a 17.-18. századé is, Pázmányt rengetegen utánozták, másolták. Protestáns prédikátorok is vettek át részleteket a prédikációiból. Az imádságos könyve szintén megjelent protestáns kiadásban is, úgyhogy kihagytak belőle bizonyos énekeket. Tehát ha azt nézzük, hogy a 17. század elején, amikor még azért a nyomtatott műveknek nincs akkora piaca, nincs akkora lehetősége, az, hogy az imádságos könyv egymás után négyszer megjelenik, az egy nagyon komoly dolog, és tényleg rongyosra olvasták, és idézték ezeket a Pázmány műveket. Tehát mindenkinek volt valamiféle reflexiója Pázmányra, a protestánsoknak is, és természetesen az olyan szerzetes íróknak is, mint Kelemen Didák, aki Macáki Bolya kutatásaiból tudjuk, hogy szintén nagyon sokat idéz és átvesz Pázmánytól, mint ahogy a korszak katolikus prédikátorai mind. Tehát azt látjuk, hogy ez az első korszak, ez inkább a hitvita, a polémia jegyében telik, de amikor visszatér újra Grácsba, akkor megint a tudós Pázmány kerül előtérbe. Bicskei Istvánnak van egy olyan könyve, aminek az a címe, hogy, és Pázmány Péterről szól, Humanista erudíció és barokk világkép. Ez egy nehezen érthető cím, de ha azt mondom, hogy az erudíció alatt a humanista tudást, felkészültséget, azt a fegyvertárat értjük, amit magával hoz valaki, akkor megérthetjük, hogy nagyon fontos dolog Pázmánynál, hogy ő egy humanista tudós. Tehát mindaz, amit Rómában, Grácsban tanul, tanít, mindaz, amit elsajátít, az elsősorban egy klasszikus görög-latin műveltség. Ő maga is kiválóan tud görögül, latinul, természetesen a Biblia szent nyelveit, mint tudja, és humanista tudósként is viselkedik, még akkor is, amikor a szószéken áll. Tehát a kisujjában vannak az antik auktorok.
Mondhatjuk, hogy az ország egyik legműveltebb embere? Vagy benne van igazándiból abban a körben, mondjuk az első 50-ben, akik akkor számon tartjuk?
Igen, természetesen, és ugye az ő pályája nagyon korán indul ezekkel az 1601-es, vagy az 1603-as felelet Magyari Istvánnak című nagyon komoly hitvitázó művével. Tehát ekkor a 17. század elején biztos, hogy nagyon kevés ilyen művelt ember él Magyarországon, aki utána ennek a barokk szellemiségnek a jegyében fegyverként tudja használni ezt a klasszikus műveltséget. Tehát nagyon érdekes, hogy rátérve a prédikációira, ugye 102 prédikációja jelent meg nem sokkal a halála előtt egy általa kiadott nagy könyvben. Ezekben a prédikációkban szinte mindenkit idéz, aki az antik szerzők közül fontos volt. Minden egyes prédikációjában van legalább 100 bibliai idézet. Nagyon érdekes, hogy milyen könyvekből. A Zsoltárok könyvéből idéz sokat, Ézsaiás könyvéből, az Új Szövetségből, Máté evangéliumából idéz a legtöbbet. Az egész stílusában a bibliai stílus, a biblikus stílus ott van. Nagyon sok bibliai képet használ, a példabeszédeket, Jézus példabeszédei szinte minden prédikációban többféle módon is jelen vannak. Tehát több mint 10 000 bibliai idézet van a műveiben. Azért ez hatalmas szám. Nyilván azért is nagyon jól ismeri a Bibliát, vagy lehet fordítva mondani is, azért ő az egyik lektora a Káldi-féle katolikus bibliafordításnak, mert kiválóan ismeri a Bibliát, tud héberül, latinul és görögül is, és hát ő az, aki a motorja ennek a bibliafordításnak, hiszen ne feledjük el, hogy egészen a 18. század végéig a Vatikán nem szorgalmazza az anyanyelvű bibliafordításokat. Tehát ez is Pázmány befolyásának és súlyának köszönhető, hogy Magyarországon elkészülhet egy anyanyelvű katolikus bibliafordítás már a 17. század elején. Tehát egyrészt ott van a prédikációiban a Biblia, másrészt viszont több mint 200 író műveire hivatkozik ezekben a prédikációkban, és köztük Plutarkoszra, Szenekára, Cicero beszédeiből nagyon sokat idéz, római költőkre, Horácius, Ovidius idézetek vannak ezekben a prédikációkban, történeti idézetek Josephus Flaviustól vagy másoktól. Az, hogy mennyire a tudomány teljességében otthon van Pázmány, mutatja, hogy ókori földrajztudósokat, orvosokat, tehát ma úgy mondanánk, hogy természettudományos irodalmat is idéz, Sztrabontól Hippokratészig. Tehát egy igazi humanista műveltség, Pázmány műveltsége, és hát aztán természetesen a másik oldalon pedig ott van az a barokk katolikus szellemiség, aminek a szolgálatába állítja ezt a nagyon komoly humanista műveltséget.
Mennyire volt közérthető vagy népszerű akár olyan emberek számára is, akik nem voltak ennyire műveltek, akik nem a pályatársai voltak mondjuk, vagy a protestánsok körében? Mennyire volt Pázmány népszerű?
Hát ha a népszerűséget úgy gondoljuk, hogy mennyire volt ismert.
Igen.
Tehát a 17. század elejének politikájában, történeti összefüggéseiben, vagy a történeti eseményeket tekintve mindenki ismerte. Tehát Pázmány azért politikus is volt. És éppen Tusor Péter kutatásai bizonyítják, hogy milyen nagy szerepe volt például magyar királyok megkoronázásában itt a 17. század elején, amikor nem volt egyértelmű a Habsburgok trónutódlása, hogy milyen komoly szerepet játszott 1608-ban, amikor egyfajta kibékülés jöhetett létre a protestánsok és a katolikusok között, hogy ott van ezeknek a fontos iratoknak a megszövegezésénél, hogy nagyon komoly diplomáciai feladatokat lát el, tehát egyértelműen megkerülhetetlen személyisége a 17. század első 40 évének. Mindenki ismeri őt, nagyon komoly befolyása van, politikai befolyása, intézményeket alapít, amelyek az egész ország számára fontosak. Az, hogy íróként mennyire ismerik, nyilván itt egy sokkal szűkebb körről van szó, tehát a Kalauzt sokkal kevesebben olvassák, mint ahányan olvassák az imádságos könyvét, vagy ahányan olvassák a prédikációit, vagy hallgatják a prédikációit.
Könyvjelző című műsorunkban ma egy születésnaposról beszélgettünk. Pázmány Péter alakját és prédikációinak jelentőségét dr. Pintér Márta Zsuzsanna, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dékánja, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, irodalom és színháztörténész mutatta be. A beszélgetés folytatását mához egy hétre ugyanebben az időben sugározzuk. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Szent Háromság utáni 13. vasárnapra komponálta Johann Sebastian Bach a 33. kantátát, amelynek címe Einlein zu dir, Herr Jesus Christ. A kompozíciót 1724. szeptember 3-án mutatták be Lipcsében. A korál kantáta ismeretlen szövegírója Konrad Hubert 1540-ben írott 4 strófás énekét vette alapul. A librettista az első és utolsó versszakot változatlanul meghagyta, a 2 középsőből pedig 2 recitatívó ária tételpárt hozott létre. A kantáta szövege így hangzik. A nyitó tétel egy korál. Itt a földön csak te benned van bizalmam, s reményem, Jézusom, mert a kegyelmet csak te tőled remélem. A világon senki sincsen, aki rajtam úgy segítsen, hogy vigasztal, édesítsen, ezért engem, segíts engem, ne maradjak örök szégyenben. Basszus recitatívó következik. Istenem és bírám, ha törvényed felől kérdezel engem, úgy nem tudok 1000 kérdés közül egyre sem igaz lelkiismerettel válaszolni. Lelki erőm kevés és fogytán a szeretet, bűneim nyomasztanak és igen nagyok. Mégis, mivel szívemből bánom mindezt, te Istenem és menedékem, bocsánatot hirdető szavaddal újra örömre derítesz engem. Alt ária. Bizonytalanul félelmek között jártam, de Jézus meghallgatta kérésemet, közben járt értem atyánál. A bűnterhe földre nyomott, de Jézus vigasztaló szava segít, ő eleget tett értem. Tenor recitatívó. Istenem, ne vess el engem színed elől, bár parancsolatod naponként megszegem. Hisz közülük a legkisebbet sem tudom megtartani, de ha másért nem is imádkozom, csak Jézus segítségét kérem, úgy a lelkiismeret szava sem veheti el bizonyosságomat. Add nékem irgalmatból meg az igaz keresztény hitet. Így majd ez jó gyümölcsöket hoz, és a szeretet által munkálkodni fog. Tenor, basszus kettőse következik. Istenem, aki a szeretet vagy, gyújtsd lángra lelkemet, hogy szeretetem elsősorban feléd igyekezzen. Add meg, hogy teljes erőmből szeressem embertársam, mint magam. Zavarják bár ellenségek nyugalmam, te küldj nékem segítséget. Zárókorál. Ezt ad nekünk jó voltadért, üdvösségünk reménye, Krisztusunkért, egy fiadért, ki az egek egébe biztos út és csalhatatlan, dicsérete lankadatlan, földön s égen más soha nem méltó erre, csak magad. Ámen. Az amszterdami barokk zenekart és kórust Tom Koopman vezeti. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Gott und Richter, willst du mich aus dem Gesetze fragen? So kann ich nicht, weil mein Gewissen widerspricht auf tausend eines sagen. An Seelenkräften arm und an der Liebe bloß, und meine Sünd ist schwer und übergroß. Doch weil sie mich von Herzen reuen, wirst du, mein Gott und Hort, durch ein Vergebungswort mich wiederum erfreuen.
Doch Jesus wird auf meine wiewohl ich dein Gebot noch täglich übertrete, von deinem Angesicht. Das Kleinste ist mir schon zu halten, viel zu schwer. Doch wenn ich um nichts mehr als Jesu Beistand biete, so wird mich kein Gewissenstreit der Zuversicht berauben. Gib mir nur aus Barmherzigkeit den wahren Christenglauben. So stellt er sich mit guten Früchten ein und wird durch Liebe tätig sein.
Als mich selbst den Nächsten liebe, als mich selbst den Nächsten liebe.